Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Novák Péter, sok műfajú alkotó, magát kultúrmunkásként szokta apostrofálni. Színész, énekes, szövegíró, zeneszerző, műsorvezető. Édesanyja Foltin Jolán, Kossuth Díjas koreográfus, édesapja Novák Ferenc, Novák Tata, koreográfus, rendező, etnográfus. Testvére Novák Eszter, Jászai Mori Díjas rendező. Szinte lehetetlen lenne felsorolni a hozzá köthető produkciókat. Volt a Holló Színház tagja, 94-ben megalapította a Kim Novák nevű zenekarát, amelynek frontembere, zeneszerzője és szövegírója is volt. Láthattuk őt a reggeli műsor vezetőjeként, a Megasztár harmadik évadának zsűritagjaként és a beugróházi gazdájaként. Két fiú édesapja. Ő jön. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron az én hitem és reményeim szerint igen talányos és rejtjeles kifejezések szerepelnek. Kivétel nélkül aktuális vendégemnek, Novák Péternek, életének meghatározó szereplőire, korábbi idézetére, szerintem érdekes és izgalmas aspektusára utalnak ezek a kifejezések. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választott Novák Péter. Légüres tér. Mi hiányzott? Tényleg nem fontos? Csak ez számít. Főszabály. Talapzat. Hátrább. Nyugtató szavak. Fordulópont. Nem kérek. Nincs feljebb. Mikor nem? Hibakatalógus. Zenit. Megállj. Pár kivétel. Felemás segítség.
Bravúros.
Így láthatatlanul is.
Hát igen. Na kíváncsi vagyok.
Melyik most válasz? Válasz.
Jaj, ne, aha. Hát mondjuk legyen a csak ez számít.
A csak ez számít a nagymamád egyik mondatára utal, akihez egyszer egy koncerteden oda ment valaki, és megkérdezte, hogy tetszik-e neki, amit a Péter csinál, és azt mondta, hogy ha traktoros lenne, de szívvel, lélekkel is jól csinálna, hogy ugyanilyen boldog lenne. Nálatok ez volt tulajdonképpen a vezérelv?
Nem voltak elvárások a családon belül, holott lehettek volna, azt elképzelhetett, hogy nem túl egyszerű dolog két Kossuth Díjas szülő gyermekeként fölnőni, se nekem, sem a nővéremnek, de a tisztességen kívül nem volt semmi elvárás. Legyünk tisztességes emberek, ez egy alap volt. Tehát a morál, hogy erkölcsi alapon szervezzük az életünket, ez mindig már felnőtt korunkban is egy számon kérhető dolog volt, nem mint hogyha nem így éltünk volna, de mindenféleképpen erre mindketten nagyon vigyáztunk, de olyan típusú elvárás, hogy már pedig a gyerekek legyenek művészek, az nem volt benne a pakliba egyáltalán. A nagymamám az egy érdekes történet ebben, ez egyébként meg is mondom neked, mikor történt, 1986-ból van ez az idézet, amikor a akkori Magyar Televízió valamiért marha érdekesnek találta, hogy gimnazisták csinálnak egy ilyen underground zenekart, a Cég együttest, és annak a koncertjére úgy érezték, hogy az akkor 86 éves, 85 éves nagymamámat is elcipelik, aki meghallgatta ezt a koncertet, és valójában nagyon élvezte, vagy úgy csinált, nem minden esetre azt látta, hogy ez nekem örömet okoz.
És az elég volt neki.
Igen, és ha csak ez számít, nem, lehet, hogy nem is véletlenül ezt választottam rögtön ebből az asszociációs sorból, mert mi más számítana, mint hogy élményekkel teli legyen az élet. Amikor elütöttem az 50-et, akkor azt elhatároztam, hogy többet olyan munkát nem csinálok, ami nem élmény. Az élmény sokféle lehet, és van mindenféle negatív tartománya is, de élményszerűen megélni minden pillanatot, az egy rendező elv lett most már így ezek
korábban
az
korábban volt, ami nem volt feltétlen élmény?
De volt csomó olyasmi, amiben belecsúsztam. Tehát a nyitottság mindig megvolt, és én azt gondolom, hogy mindig jó szándékkal csináltam mindent, amit csináltam, de volt, amikor belecsúsztam olyan helyzetekbe, ahol már görcsös kapaszkodássá vált minden, és...
Olyankor mi van?
Hogy?
Olyankor mi van?
Hát elkeseredés, rutin róka, így nevezzük egymást a színházba, tehát akkor rutin rókából megoldja az ember, de nekem nagyon hamar jelez a szervezetem például. A tánc miatt nagyon fiatalon kezdtem el táncolni, és a gerincem elég ramaty állapotban van a sok évtizedes kiképzés vagy kiképzetlenség okán, mert tekintet nélkül a veszteségekre a táncosok által megcsináltatnak mindent, és ők meg is csinálják. Nekem ilyenkor beszakott kattani a éppen aktuális hátproblémám, és azonnal összecsuklom.
Ez lelki síkon van.
Ez lelki síkon van. Hála Istennek, jó rég volt már ilyesmi, de azonnal jelez a szervezetem, hogy nem jó helyen vagyok.
Ilyenkor te szólsz például a rendezőnek, a producernek, bárkinek, akinek van szava megállítani mindezt?
Nem igazán, különös tekintettel azért, mert általában alárendelt helyzetben kerülök ebbe az egészségügyi állapotba, tehát egy olyan szituációban, ahol már elve a közeg nem a sajátom, tehát nem jól érzem magam benne, nem azok a partnerek vannak. Egyrészt tudok viselkedni, másrészt tudok színészkedni, hogy fogalmazzak így, és...
De a partnerek látják, hogy baj van?
Nem nagyon, nem veszik észre.
És belül viszont te azért...
De erről beszélünk már múlt időben.
Szóval ez rég volt.
Ez rég volt. Nem nagyon tudok már visszaemlékezni ilyen helyzetre, amikor lelkileg, testileg ki kellett fordulnom önmagamból, azért, mert egy rossz döntést hoztam én.
De ezek a döntések, nevezetesen, hogy belekerülsz egy ilyen szituációba, az milyen hívó erő mentén valósultak meg? Pénz, ambíció, exhibicionizmus, segíteni akartál, megesett a szíved a produkció. Uh-huh. Hogy keveredtél te ilyenekbe?
Mindez benne van. De leginkább a szenvedély, mert hogyha csak ez számít, amíg másképp is akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy csak a szenvedély számít. Az ember arra gondol, amivel foglalkozik, vagy amit csinál, tehát nekem anélkül nem megy. A kíváncsiság, az exhibíció, biztos voltak megfelelési kényszerek is ebben, és nyilván ott van az, hogy ebből élek. Tehát ez is egy motiváció lehet. Sok mindenből áll ez össze. Pont ezért alattomos, mert apró dolgok sokasága lesz az, amitől csurdultig telik egy pohár, és pont a szádig ér.
És volt egy ilyen utolsó csepp, amikor azt mondtad, hogy na hello, ilyet többet én nem.
Ilyen típusú nem volt. Volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy bizonyos dolgokat már abba kell hagyni, mert most van egy olyan áldásos helyzet, amiben, aminél nem lesz jobb. Csak rosszabb, vagy csak lejjebb fogunk csúszni, és most van az, amikor egy bizonyos dologra, vagy bizonyos dolgokra nemet kell mondani, és másképp kell csinálni. De ilyen kiborulós, hisztis helyzet nem volt, azért van az emberben valamiféle tartás, szakmaiság, betyárbecsület, és akkor végig csinálod, mert végig kell csinálni.
Azt mondod, hogy megfelelési kényszer. Kifelé volt neked megfelelési kényszered?
Szerintem mindannyiunknak van, holott hát szeretnénk ugye kényszerek nélkül, vagy elvárások nélkül élni.
Igen, de mondjuk... Még... Szerintem, ha most a magyar szórakoztatóiparból kellett volna mondanom 10 embert, akiről ez nem rít le, vagy nem gondoltam volna, te biztos, hogy közte vagy.
Hát egyrészt örülök, hogyha így látod, mert ez nemű hitelességet is feltételez, vagy legalábbis valamiféle autentikus jelenlétet. De legyek mondjuk én. Tehát legyen mondjuk ez az én magam felé tett elvárás, hogy már pedig tudjam megcsinálni, feleljek meg. Van bennem hajlam erre a maximalizmusra. Szóval azt én sokáig kellett tanulnom, hogy ne, ugye ezt úgy szoktuk hívni, hogy a mindenáron színház, tehát amit mondtam az előbb, hogy tekintet nélkül a veszteségre, szóval ennek a szinonimája a mindenáron színház, a mindenáron előadás, hogy én azért ezt erre csúnyán ráfizettem sokszor, és a szervezetem is megsínylette, és nehéz pillanatok voltak, tehát el kellett jönnie annak a vízválasztónak, ami megint csak egy folyamat, tehát ne kérdezem, mert nem fog tudni egy ilyen határozott pontot mondani, amikor úgy egyre inkább azt éreztem, hogy állj, hát ez nem is ezért csinálom.
De és emberi kapcsolataid sínylették ezt meg, mondjuk?
Hát persze, hát a párkapcsolataim, a házasságom, a környezetem azért erre nagyon hamar rámegy sok mindenki, ha nem figyelsz oda, és nem vigyázol, és ezeket nekem mind meg kellett tanulni, hogy figyeljek, hogy vigyázzak, hogy már a gyerekeim legyenek az elsők, és még sorolhatnám ezeket a kicsit ilyen klisészerű vagy közhelyes dolgokat, de hát azért az élet értelme az sokféleképpen megfogalmazható, nekem sokkal inkább ez.
Na fogunk még szerintem erről beszélni.
Lehet.
Válasz kérlek egy másik kifejezést. Egyet akkor kiültünk, a csak ez számít.
Uh-huh. Hát ez elég üres tér, ez azért felkeltette a fantáziámat már rögtön, azért már lap elején elolvastam, amikor elkezdtem, mi lesz az első.
Hát az nekem talán az egyik kedvencem.
Na.
Te 15 évesen punk voltál, tudomásom szerint. Egy irodalom tanár nyúlt talán utánad, vagy nyúlt le érted, fogalmaztál te így egyszer, illetve te azt hiszem az esi tagozaton tetted le az érettségét.
Igen.
Nekem azért ez azt sugallja, hogy volt esély, vagy lehetőség arra, hogy te úgy, nem azt mondom, hogy elkallódj, de hogy baj legyen veled, nem?
Volt. Ugye az előző képzettársítás kapcsán itt arról beszéltünk, hogy az otthon, meg ez hogy volt, tehát a tisztességes emberi válás, azért szerintem volt egy pillanat, ezt soha nem beszéltük meg a szüleimmel, de volt egy pillanat, amikor szerintem, hogy azért, hogy elkezdtek aggódni, hogy mi lesz. Érdekes, hogy én soha nem aggódtam, tehát én nagyjából iszonyú nagyképűen 16-17-18 évesen láttam a jövőt. láttam a konstellációt, tehát láttam a sorshelyzetet, azt nem tudtam, hogy mi lesz a választott végzet, de az, hogy ebben a pakliban sok lehetőség van, az nagyon világos volt, és én egy percig nem aggódtam magam miatt. Hogy sínli meg a környezet? Nyilvánvalóan szegény édesanyám, Isten nyugosztalja, ő valószínűleg nagyon-nagyon szomorú volt, és arra emlékszem, hogy amikor ez az esti gimnázium szóba került, mert azt éreztem, hogy nekem ez a középiskola nem ér többet annál, hogy 18 éves korom után is megjárni kelljen egy bukás után, és két tanár mondta, hogy bármit csinálok az érettségén, nem fognak átengedni, és akkor mondta, hogy holnaptól nem megyek iskolába. És édesanyám nagyon kikészült, és elment a Petőfi Sándor gimnázium esti tagozatára, és annyira zokogott, hogy nem tudta elmondani, hogy mi a baj, és akkor nagy nehezen kihúzták belőle, hogy a gyerek, és tehát csak érdekli ezt a gyereket, az átkozott rockzene, és egy ránéztek, és akkor mondták, hogy tehát anyuka, hát ne sírjon, hát nálunk érettségizett a Vikitál Gyula, és akkor ebben a pillanatban az összeomlott. Ezt a Gyulával is megbeszéltük aztán utána, amikor megismerkedtünk a rockzenei vagy a színházi pályán.
Züllött?
Nem, inkább ez a rock and roll életérzés. Szóval, nagyon fiatalon ehhez nem, megnyugtatva a szülőknek mondom, hogy ez nem kell feltétlenül stimuláló szerek, vagy bármi, a saját energiáink voltak olyan felfokozott állapotban, hogy állandó robbanás veszély volt. Nem veszélyesen éltem, hanem nagyon nyersen. Nem tudom, hogy így érthető a kedves hallgatók és nézők számára, de talán igen. És ami fontos ebből a történetből, az irodalom tanárnő, Baranyai Tiborné Ági néni, aki viszont olyan tempót és olyan tudást és olyan pedagógiát diktált, hogy ott nem volt kecmec. Tehát egyrészt lenyűgözött az intellektusa, másrészt elképesztő szigorral ilyen spártai módon kellett tanulnunk, de olyan szinten, hogy 54 éves vagyok, és a mai napig megvannak a jegyzetfüzetek, amiben jegyzeteltünk órán. De mondjuk neki köszönhetem azt, hogy amikor a Shakespeare Hamlet volt a téma, és akkor mindenkinek el kellett olvasni, abból iratott egy dolgozatot, hogy elolvastuk-e, de behozta a Viszocki lemezt, és a Taganka Színház előadásáról mesélt. Mindez 1986-87-ben. Hát figyelj! Tehát egy Viszocki lemez meghallgatása után már nem az jutott eszembe, hogy akkor most majd a kémia órán is jó lesz, hanem már, tehát Áginének az óráit azt meghallgattuk, aztán mentünk a dolgunkra. Gitározni csináltunk önképzőkör, tehát egy csomó olyasmi volt, ami ennek a szenvedélynek, ennek az önkifejezésnek volt. Tehát volt színjátszó csoportunk, csak nem voltunk ott délelőtt az oktatáson.
Azt mondod, hogy mennyire sokat köszönhetsz például neki. Te hiszel ebben, hogy ha ő nincs például, vagy nem így alakul, akkor neked egészen különleges Gellert is kaphatott volna az életed?
Gellert nem kaphatott volna, de másképp alakul. Egyrészt ugye ne felejtsük el azt a kulturális hátteret, ahonnan én jövök, tehát azért mégiscsak az apám szemében egy rendszerváltó értelmiségit tisztelhetünk, egy már akkor olyan könyvtárral és olyan baráti társasággal, ami azért rendkívül inspiráló volt nagyon sokféle irányba. De persze egy lázadó kamasz voltam, aki pont a szüleivel szemben akarta megfogalmazni magát. Ugye nálam az aktív táncos élet az nagyjából ott akadt meg, vagy terelődött át más műfajokba, mert egyszerűen ott álltam a próbateremben, és láttam, hogy ha itt maradok, akkor egész életem az apám árnyékában leszek majd a kis Novák, vagy nem tudom, hogy mondjam. És még sorolhatnám, és az Ági néni adott egy ilyen intellektuális ügyet, hogy a tudás megszerezhető, hogy ez boldoggá tesz, hogy megráz, hogy felráz, hogy inspirál, hogy elkezdek dalokat írni. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos jelenlét, meg személyiség volt az övé.
Te azt mondod, hogy lehet, hogy nem is beszélted ki a szüleiddel azt, hogy ők mennyire aggódtak, és hogy ez hogy simult el?
Ja, erről nem beszéltünk soha. Egyszer csak az volt, hogy elkezdtem működni a világba mindenféle különösebb iskolák meg egyebek nélkül.
Szerinted 1-10-es skálán ők mennyire izgultak?
15. Hát nagyon, szerintem nagyon, 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 nagyon. Az apám nem annyira, szerintem ő úgy látta, hogy ebben van valami vagány, meg valami lesz. Az édesanyám az egy ilyen, mindig úgy beszéltünk róla, mint hogy mindenki egyetlen nagy szív volt egész életében, és azt hiszem, hogy azért neki okoztam fájó pillanatokat.
Ekkor?
Meg nehéz pillanatokat. Ekkor, igen, ekkor. De hát aztán utána meg nagyon hirtelen, meg nagyon büszke lett, mert az is, tehát hogy végletek ember volt ebben a helyzetben, és azért nekem ez nagyon fiatalon úgy elkezdett működni, hogy azért van zenekar, van színház, van mindenféle, akkor ugye elkezdtem tévézgetni, tehát ugye nagyon, nagyon sok minden úgy hirtelen úgy jött, meg adódott, és annak ellenére, hogy az elején sodródó eseményekből, vagy lehetőségekből válogattam, azért hál' Istennek nagyjából volt érzékem ezekhez a dolgokhoz, leginkább az előadó művészi részhez.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Novák Péterrel. Említetted most már több egyszer a tisztességet, mint vezérlő elvet. Annak mi volt az ismérve nálatok otthon? Mi a tisztesség?
Hát szerintem ez egy morál, ahogy az elején fogalmaztam. Tehát, hogy morális alapon szervezni az életet, talán pont így mondtam pár perccel korábban, hogy vannak bizonyos keretek, amik között sok mindennek kitöltheted az életedet, de nem lépsz ki belőlük, mert egész egyszerűen ez a lét értelme, és a teoretikusok szerint a végén úgyis csak a lelkiismeret marad.
De mik ezek a cölöpök? Tehát ne bánts mást, légy szavatartó, légy korrekt.
Ezek, ne lopj, vagy hasonlók. Tehát azért az én apám nagyon sokáig közel volt a tűzhöz, nagyon-nagyon közel. És azért az mégiscsak árulkod, hogy a mai napig a Népszínház utcában egy 62 négyzetméteres lakásban lakik, holott kitalált egy szakmát a kortársaival. És azért nagy-nagy produkciókban volt, nem is akármilyen közreműködő, és eszágában nem jutott, hogy ezzel bármikor is visszaéljen például.
Anyagi értelemben?
Hát anyagi értelemben, vagy hatalmi értelemben, vagy bármilyen értelemben.
Téged volt, hogy megkísértett valami hasonló?
Láttam, hogy mi folyik, és nem nagyon tudott megkísérteni, ráadásul nekem ez az egész média ügy egy alapjában véve mindig ilyen kétpólusú valami volt, és egyszerűen nem éreztem azt, hogy ez, volt egy időszak, amikor inkább a saját vállalkozásomat hoztam létre a barátaimmal, hogy ezt a szabadságot megéljük, és akkor ott nyilván voltak pillanatok, amikor kicsit jobban ment, vagy kicsit rosszabbul, de olyan, hogy nekem eszembe jusson valamit, nem tudom, hogy szokták ezt csinálni, duplán számlázni, vagy így csinálni, meg úgy csinálni, meg nem. Tehát ahogy ezek a nagy sztorik vannak ebben az óriás média lufiba, hát ez egyszerűen nem fért bele, tehát nem bírná el a nem tudom mi ma a lelkem.
De gondolom, ez nálatok azért nem úgy zajlott, hogy édesapád vagy édesanyád annak, hogy példabeszédek nyomán kijelölte a határokat. Nem. Ez példaadás volt, és mintaadás.
Mintaadás, példaadás, és alanyi jogon vívták ki a gyerekei tiszteletét, ha lehet így fogalmazni. Én mindig nagyon büszke voltam rájuk, ha valami hiányzik a világból, ma az igazságba vetett hit. És az igazság nálunk mindig egy alap szentség volt, és én meg is szenvedtem sokáig, sőt, mai napig van olyan, hogy rettenetesen bánt, hogy valami nem úgy, nem abban a kontextusban jelenik meg, mint ahogy az megtörtént.
A világban vagy a mikrokörnyezetemben?
A világban, a mikrokörnyezetemben, bármiben, miközben tudomásul vettem, hogy a múlt menedzselése az nem egy járható út, de nagyon meg tudok bántódni a mai napig ezen, tehát azért az elején én nagyon-nagyon keményen beleálltam helyzetekbe, tehát majdnem a fizikális jelenlétig, hála Istennek mindig ilyen drabális alkat voltam, úgyhogy nem mentem bele, inkább kárt tettem magamba, vagy a környező tárgyakba.
De ezt hogy kell képzelni? Mire gondolsz most pontosan? Milyen konfliktus helyzetekben lehetett volna veszélye egy fizikai jelenlétnek?
Hát sokszor kerültem abba a helyzetbe, hogy mondjuk egy adott struktúrán belül a hierarchiában felettem állók igazságtalanul bántak a helyzettel, a környezetemmel, a benne dolgozókkal, a produkcióval, a költségvetéssel, és még sorolhatnám, és akkor így értelem megindult bennem valami, de akkor inkább kivágtam a tévét az ablakon, mint hogy azt az embert vágjam ki, akit ki kellett volna.
És gondolom ez általában mindig a tőled rangban vagy státuszban alacsonyabb emberek oltárán áldozódott be, hogy ilyen nagyon költően fejezzem ki magam. Hát tehát a gyengébbekért álltál ki.
Azt kérdezed, hogy jó vezető vagyok-e, akkor igen. Akkor ezt büszkén vállalom. Tehát mindenféleképpen azoknak az emelését tartom feladatnak, akik egy szerencsétlen vagy rosszabb helyzetben vannak.
Akár annak árán is, hogy esetleg ennek te iszod meg a levét anyagilag?
Persze.
Volt
persze.
Is ilyen?
Volt számtalanszor. Volt számtalanszor, de hát közben ott volt benne ez az előbb említett tisztesség, tisztasága, és az a felemelő érzés, hogy ezt így megtettük. Az más kérdés, hogy idő után láttam, hogy a világ így is úgy is igazságtalan, tehát ez nem fog összejönni így, tehát máshol kell megélni ezeket a dolgokat, és akkor nyilván az ember kicsit bölcsebben kezdje el fölépíteni az életét, és akkor most már így elmondhatom, hogy a jelenlegi munkáimban azért megpróbálok nagyon disztigváltan, jól kezelve ezeket a helyzeteket, megtanulva ezeket a helyzeteket megélni és kezelni, de hát azért belül feszít egy energia, amivel nekem külön foglalkozni kell, hogy azt tegyem le.
Mert olykor-olykor, nem tudom én, ortitózós konfliktusod is volt? Felettessel?
Olykor-olykor? Hát inkább a rendszeresen kifejezés. Hát én a vitalitásom tekintetében azért én maximalizálom ezeket a helyzeteket, vagy maximalizáltam régen, és nagyon hamar fölcsattant bennem valami. Az más kérdés, hogy ugyanolyan hamar el is engedtem. De inkább máshonnan megközelítve, hogy nálam mindenki százzal indul, tehát nincs olyan, hogy ilyen prekoncepcionálisan elkezdek így azon gondolkodni, hogy na hát ők vele inkább nem, a kadarkaival nem beszélgetek, hanem tehát ilyen típusú hozzáállás nincs, de ez leszokott fogyni, és vissza is szokott telítődni, mint egy ilyen kreditkártya, tehát van, akinél egyszerűen leesik.
És van visszaút?
Háromra? Van. Tehát én, nekem a megbocsátás is egy nagyon-nagyon kellemes érzés, és ugyanennek a tisztességnek a részem, hogy innen indultunk ki, hogy mik ezek a sarokpontok. Tehát, hogy például a megbocsátás legyen az keresztényi, vagy bármilyen gyakorlata, az például számomra egy erős motiváció.
Majdnem, hogy határtalanul? Tehát nincs olyan, hogyha azt átlépi, akkor viszont nincs visszaút?
Hát nem, hál' Istennek nem nagyon volt.
Mondjuk az árulás, szokták ott mondani.
Előfordult ez is, és én azt hiszem, hogy mindenhez két ember kell, vagy azt hiszem, hogy mindenhez két ember kell, és amikor a másikon látom valaminek a megbánását, vagy az én bocsánatkérésemet hajlandóak elfogadni, az mindig teremt egy legalábbis számomra mindenféleképpen tiszta területet, lapot, újrakezdésnek a lehetőségét. És egyébként mi más lenne a mi fajunkban a legizgalmasabb, nem? Ez, hogy mindig föl lehet állni. Tehát ha nem várod meg, hogy rád számolják a tizet, hanem ott 7-8 körül kicsit vérző orral szédelegve, de neki látsz újra. Ezt én nagyon bírom. Szerintem ez egy nagyon szép motivum a fajunknak. Most így hirtelen egy-két olyan eset jut eszembe, ami valamiért nem akar visszarendeződni a mai napig sem, de nem feltétlenül azt gondolom, hogy ezért csak én vagyok a hibás vagy a felelős. Biztos bennem is van egy csomó minden, amit nem tudtam ebből elengedni.
Ugye említetted a tisztességet, a moralitást és a lelkiismeretet. Mint hogy a tükör az az egyik legfontosabb vízfény, nevezetesen, hogy legyen tisztába és békében az ember saját magával, mikor abba belenéz. Volt neked olyan döntésed, élethelyzeted, időszakod, amikor például az nem volt olyan tükör sima, nevezetesen, hogy volt valami fajta ellentmondás.
Nem volt tükör sima tükör?
Igen. Béke saját magaddal, és leginkább a lelkiismereteddel.
Tetszik a tükör szimbólum. Onnan kezdem, hogy én általában azért csapatban gondolkodom. Nekem egy kicsit nehéz egy ilyen beszélgetés, mert ugye te rám vagy kíváncsi, én meg általában a mondataimban több számban szeretek. Tehát, hogy mi csináljuk, vagyunk együtt, közösen, ez a mi társaságunk, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat. Tehát azért általában a tükör az úgy működik, hogyha a reggel látom benne a többieket is, akkor az egy jó helyzet, hogy egy ilyen kicsit irodalmias választ adjak, és amikor csak a saját bufci fejem néz vissza, akkor valami nem stimmel. Ennyit a szimbólumokról, és volt, természetesen volt olyan, hát szerintem ez egy gyakorlat, ez egy lelki gyakorlat kérdése, hogy az ember az állandó, nem tudom, próbatételekre, kihívásokra, meg egyebekre készül, és hogy meg tudja-e ugorni, és néha meg tudja, meg néha nem, de akkor semmi nem lett volna igaz ebből a felállás box hasonlatban, amit mondtam, hogy szerintem mindenben benne van ennek a bukásnak a lehetősége.
Volt, hogy te elbuktál?
Ó, rengeteg.
Olyan is volt, amit el is mersz most mesélni nekünk, és még úgy gondolod, hogy ránk tartozik?
Nem, ezek nem látványosak, tehát el tudom mesélni, de nincs mögötte óriás sztori. Nekem a média karrierem, ha volt ilyen, akkor ez mindig egy ilyen ambivalens dolog volt, tehát én azt a fajta teljes önfeladást és képernyős prostitúciót, amit elvárt volna az a közeg, ami ott 98-99 környékén elindult a kereskedelmi televíziókkal, ezt én soha nem tudtam magam ménak érezni, tehát ez egyszerűen nem, nem volt az én világom, mindig mondogattam akkor, hogy én vagyok az a prostituált, aki ordibál, hogy megcsinálják, tehát hogy ez egy ilyen, egy állandó ilyen lelki konfliktus volt, és ez nagyon sokszor látszott a munkán is, amit csináltam. Lehet, hogy sikeresnek tűnt, vagy ilyen volt, de én éreztem, hogy ez így nagyon nincs rendben.
De melyik produkció volt ilyen például, hogy lehetett volna látni rajtad mindezt? A reggeliben nem lehetett látni szerintem.
Igen, de az egy nagyon más helyzet volt.
Most már muszáj mondanod egy példát, egy média.
De ezen gondolkodom, ja, persze, a T-bolygó. A T-bolygó, a nagy sikerű T-bolygó.
Nem volt az bukás. Szerintem,
hát milyen, de most ezt mondom, hogy milyen tekintetben. Hát szerintem egy teljesen alapvetően rettentesen rossz ötlet, egy nehéz munkavállalói helyzetben, egyszerűen belesodródok valamibe.
Ugye ez az RTL-nek volt a péntek esti műsor, a heti hetes előtt indult.
Ja, igen.
Öt akkor ismert embernek kellett eldönteni, emlékeim szerint, hogy egy bejátszás igaz-e vagy sem.
Igen, szerintem az alap ötlet sem volt már fergeteges, és akkor még ehhez hozzájött az a mérhetetlen ízléstelenség, amilyen környezetbe ezt beleültették, és hirtelen olyan fura volt, hogy erre a környéken engem találtak a legalkalmasabb figurának, talán biztos valaki lemondta előtte, vagy nem tudom, mi lehetett ez a helyzet, de hát egy borzasztóan zavarba ejtően, gusztustalan közeg volt ez, és akkor így egyszer csak így azt éreztem, hogy na, ezt most miért kellett.
Ha visszanéznéd, vagy visszanézed, akkor ilyenkor pironkodsz is?
Ja, persze. Persze, de nem vagyok ilyen, ha már ebben most belementünk, hogy nem vagyok ilyen visszanéz, meg visszahallgatós alkat. Van ez a kedvenc, mondom, a Newtonnak volt ez a mondása, hogy nem a kísérlet végeredménye a lényeg, hanem benne lenni. Tehát én benne szeretek lenni a kísérletben, és ez a típusú nyitottság néha, most végre válaszolok a kérdésedre, néha elvitt olyan irányokban, amelyek nem voltak szerencsések, de a kritikákban sem szeretem soha, hogy azt nem ismerik el, hogy azért iszonyatos nagy odaadással van az ember benne a legszarabb munkába is.
Hát már aki, de akkor hát, ezek szerint te igen, a szenvedélyt hát említetted.
Figyelj, ez az alapkérdés, hogy ha valamit lehet tehetségesen is csinálni, akkor mi a francia csinálunk tehetségtelenül? Na például a T-bolygóban ez zavart a legjobban.
Hogy lehetett volna jobban csinálni.
Hát lehetett volna jobban csinálni, igen, de nem. A kereskedelmi televízió az nem hisz a nézőkben, nem hisz a gondolat erejében, nem hisz egy csomó mindenben, és azt gondolja, hogy az intézményesített hülyeségnek a terjesztésével lehet eredményeket elérni, ami egyébként nagyon közel van egy az élen járó szovjet módszerekhez, ugye? Tehát a Sztálin mondta, hogy adják abba ezt a klasszikus zenei hülyeséget, induló kell a népnek. Tehát hogy ezt csinálja egy kereskedelmi tévé?
Nem túlságosan nagy a te autonómia igényed? Például egy ilyen rendszerben?
De, nagy az autonómia igényem, de nem rosszak az ötleteim.
Lehettél volna te például a Magyar Kereskedelmi Televíziózásnak egy ilyen showmestere, aki hosszú-hosszú évekig meghatározó arca mindennek?
Kizárt.
Pont emiatt?
Hát pont emiatt, meg hogy nem hiszek ezekben a, most már direkt így fogom nevezni, élenjáró szovjet módszerekben, hanem abban hiszek, hogy az a dolgunk, hogy emeljük a környezetünket, és ez már az előbb előjött ugye a nálam nehezebb helyzetben levőkért hozott áldozatok kapcsán, tehát én abban hiszek, vagy azt gondolom, hogy azért foglalkozunk ezzel, tehát ne szórakozni álljanak a színházban, hanem gondolkodni. És én hittem a televíziónak ezen a típusú mágiájában, és egyébként, hogy azért nem is véletlen, mert hogy a Mikor kell abba hagyni című dolog, hogy azért a két műsor, amiben búcsúztam a televíziós karrierentől, az egyik az a Beugró, a másik meg a Fölszállott a Páva népzenei néptáncos tehetségkutató műsor. És így azt gondoltam, hogy a jelenlegi helyzetben, ebben a találmányban, ami a televíziózás, ennél nem lesz jobb. Nem lesz följebb, nem lesz izgalmasabb, nem lesz intellektuálisabb, nem lesz vállalhatóbb, autentikusabb, és még sorolhatná. Úgyhogy ott egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy szóval nem volt ez egy, nem emigrációba vonultam, hanem így nem mentem utána a dolgoknak, és így szépen hagytam, hogy úgy lecsendesedjen körülöttem ez az egész dolog, és ez most szerintem mindenkinek nagyon jó. Nekik is, és nekem is.
De az összes többi például nem okoz benned valami fajta nosztalgiát? Voltak ott nagyon sokra hivatott és jó műsorok, Megasztár például.
Én nem vagyok egy nosztalgikus alkat, az biztos. azt a sok barátot, azt sajnálom, mert sokan lemorzsolottunk, meg nincs időnk egymásra. Én egy nagy, nem csak jó közösségépítő vagyok, hanem nagyon jó katona is vagyok, vagy jó közösségi tag vagyok. És ezek azért nagyon nagy baráti társaságok voltak, akár az RTL reggeli, akár a Megasztár stábja.
Azért az egy érdekes dolog, hogy van egy végtelen szuverén autonóm figura, aki közösségbe képes egyedül létezni, és folyamatosan többes száma beszél, és a csapatban való létezés a fő motor.
Hát igen, de szerintem a szuverenitás, az nem feltétlenül egy magányos műfaj, tehát az, hogy én a rendszeren kívül, vagy a rendszeren belül a saját teremet szeretném megfogalmazni. Hol vagyunk már a légüres tértől? A saját légüres teremet szeretném létrehozni, azért abba tehát beleférnek, tehát a többi szabályszegő, áthágó és újat építő, az mind belefér. Tehát én nekem jellemzően a struktúrákkal van bajom, nem a velem egyivásúakkal, akikkel együtt gondolkodunk, meg együtt dolgozunk.
A főiskolával, meg az egyetemmel is ezért volt bajod? Miért vetett az le téged?
Nem tudom, vagy én vetettem le azokat. ez marha érdekes, mert ugye talán három ilyen próbálkozás volt, az egyik a színművészeti egyetem, akkor még főiskolott, a harmadik fordulón kiestem, de mire kiestem, addigra már benne voltam egy zenekarban, az Aranylázba, és a Gallaféle Hollószínházba, és akkor ott, hogy hirtelen, még úgy emlékszem, hogy kiléptem egy kicsit szomorúan a Vas utcai kapun, és hogy még bennem volt, hogy na majd jövőre, de már ment az élet, szóval hogy lett egy valami nagyon izgalmas, meg a Dafke is benne volt, persze, hogy nem kellettem nektek, akkor majd, szóval biztos ez is benne volt, és akkor milyen érdekes, hogy aztán ott azon az egyetemen csináltam workshopot, például később a pályám során, akkor a másik ilyen volt a Táncművészeti Egyetem, ahol koreográfus rendező szakra jelentkeztem, de valahogy ott a harmadik, negyedik szemeszter környékén kiderült, hogy ez, tehát akkor én már nem tudom, 200 táncossal dolgoztam különböző produkcióban, és héten itt még ott tartottunk, hogy nem ott, ahol szerettem volna, és akkor csak a papírért ott maradni, ezt nem tudom mi, és akkor milyen érdekes, hogy most is az ott végzős osztállyal dolgozom a 40. Isten a Király előadásban, mint rendező, és akkor a harmadikon már be sem mentem, mert azt hiszem a Havasnak volt a média iskolája, és akkor így bementem, és akkor a többi felvétel, hogy megadott, de jó, te is itt vagy, mit fogsz tanítani? És akkor éreztem, hogy ez így nem áll össze valahogy, de nem akarom el nagy képüsködni a dolgot. Nem tudom, hát egyszerűen annyira izgalmasabb volt minden, ami zajlik az életben, és ez az önképzés, ez rám is vonatkozik, tehát hogy közben bennem van ez a felsőoktatási intézményekben nem végzett embereknek a kisebb rendőrségi komplexus szerintem. Hát nem tudom, gondolom, mert közben falom a tudást, vagy a mai napig azt érzem, hogy ez nem akar bennem megszűnni az, hogy az újat megtanulni.
De kivel szemben van valami fajta kisebbségi érzésed?
Szerintem ez egy ilyen tudatalatti dolog, nem gondolkodtam ezen. Lehet, hogy magammal szemben, lehet, hogy hát nézd, mindenféleképpen az utolsó generáció a miénk, vagy talán még egy páran lehetnek olyanok, akik így idáig juthatnak. Tehát azért most már nagyon komoly kritériumai vannak annak, hogy különböző státuszokat, vagy különböző dolgokat be lehessen tölteni. Nekem ez meg az élet iskolája volt.
Hát hiányát láttad ennek? Bárki szemében, vagy bármilyen munka kapcsán? Mondom ezt úgy, hogy én sem fejeztem be főiskolát, nagyon átérzem,
amire beszélsz. Nem ennek a hiányának, a saját tudásomnak a végességét, azt érzem mindig.
Mely területen?
Bármelyik területen. Hát, tehát soha nem gondoltam volna azt, hogy nem tudnék jobb lenni valamiben, vagy nem lenne még erősebb, és ugye akár az egész életre is mondhatjuk ezt, de mindenféleképpen tapasztalati szakma, a létezés, és ilyetén módon azért az életkorommal haladok, és most nem tudom, ebben a koromban megcsinálni egy nagy összetett zenés produkciót 18 000 embernek, vagy egy opera előadást megrendezni, már olyan értelemben nem jelent gondot, mint nem tudom, mondjuk 20 évvel ezelőtt, de hát nekem ez egy nagy készülés, nagy beleérés, nagy együttérése az egésszel, de hát annak is, akinek erről papírja van. Szóval nem tudom, tehát nem a papírok hiányoznak, hanem nem hiányzik semmi, hanem azt szeretem, hogy még mindig lehet hova. És hát azért gondolj bele, hogy milyen borzalmas lenne ennek az ellenkezője, mert azt hívják vendéglátózásnak a zenébe. Amikor már nincs hova, hanem csak úgy egyszerűen csinálod, mert nem értesz máshoz.
Na, válasz kérlek egy másik kifejezést. Ja. Fogyasszunk még további témákat.
Uh-huh. A nincs fejebbet, azt most kibeszéltük.
Nem biztos. Ja. Érintettük, válaszunk lehet inkább mást, igen, egy picit érintettük. Uh-huh.
Nyugtató szavak.
A nyugtató szavak Cserhalmi Györgyre vonatkozik, mert hogy az egyik mesteret szoktad volt mondani, és fellépés előtti élethelyzetre őrzölte tőle egy szentenciát.
Igen.
Mit mondott ő pontosan?
Hát a Gyuri azt mondta, hogy hogyha annyira magabiztos vagy az előadás előtt, hogy egyszerűen azt érzed, hogy most minden, akkor hogy a takarásba álljak fejjel, hogy egy kicsit megszédüljek, hogy valami tétje legyen annak, amit csinálok. És ez akkor is így van, hogyha nem, tehát hogyha a rutin elkezd ilyen erősen jelen lenni, akkor valami ilyesmi a tanítás, és hogy ezt ő maga is így csinálta, és ez a mai napig megvan velem is. Tehát már itt úgy értem, hogy ezt magamévá tettem, ezt a jóga gyakorlatot.
Tényleg effektíve van, hogy kézrehez?
Van, mert egyszerűen valóban mozgósít egy olyan, nem tudom, nyilván a vegetatív idegrendszer van az összefüggésben, meg egyáltalán, vagy visszapumpált a vért a helyére, hogy egyszerűen elkezd a fizikád működni, és megnyugtatja azt a, vagy éppen fölpiszkálja azt a lelket, aki benned van, és szeretne valami gondolatot érvényre juttatni.
De milyen érdekes, olyan nyitott, pulzáló, maximalista embernek tűnsz, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy te 10-ből akár csak nem tudom, 2-szer is a rutin és az automatizmus mentén menj ki a színpadra.
Nem jellemző, valóban így van. Néha azért figyelmeztetnem kell magamat arra, hogy ez micsoda ajándék, hogy én ebben foglalkozhatok. Tehát azért van olyan az ember így a sorsa, vagy már megint itt vagyok, és a mikrobusz, és nem tudom, csak hogy hirtelen így kitisztul az ember elméje, akár egy ilyen fejenállást, és hogy Jézusom, álljon már meg a menet. Tehát nem cipő felső részt készítek 3 műszakban Észak-Kelet-Magyarországon, hanem itt vagyok, és egy óriási eszköz van a kezemben, hogy ott ül lent 200 ember is valamiről, hát ha nem is meggyőzni akarom őket, de valami felé elindítani. Tehát ezek nagyon, nagyon erős és nagy lehetőségek az életben, és erre igyekszem a pályatársaimat, vagy a kezem alatt levőket is minduntalan figyelmeztetni, és eszükbe juttatni, hogy ez nem munkahely hát ilyen hogy szempontból. Ha rá is megyünk, tehát azért ez egy nagyon komoly fizikális és idegrendszeri munka színpadon lenni.
Rá is megyünk de, alatt, mit értesz?
Hát rengeteg nehéz sors van ezen a pályán szerintem. Sok lelki zűr, sok fizikális zűr, nekem sem nagyon vannak már épp csontjaim adott esetben, tehát hogy nagy árat fizetsz érte, de sosem szabad ezt egy hagyományos értelme vett munkának nevezni szerintem.
Egy kicsit szerinted a te infarktusod, a 2016-os.
De nem, lehet így nevezni, de nem az volt.
Nem az volt?
Nem.
Mi történt ne. Ott pontosan?
Na hát, ezért nem találsz meg engem különböző közösségi oldalakon és semmilyen bulvár szituációban, mert Istenem. Tehát van egy népbetegség, ami egy aritmiás szívverésnek neveznek, és ez egy nehéz állapotot tud okozni, de maga a jelenség az nem veszélyes, hanem ami a következménye, tehát ebből lehet stroke, meg ebből lehet infarktus, de velem ez az első állapot volt, és ebből gyógyultam ki különböző remek orvosoknak a segítségével.
Olyanokat lehetett olvasni, hogy már
persze, hát ez, igen.
Utolsó lépéseket tetted meg gyakorlatilag a kórházig.
Nem az utolsó lépéseket tettem meg, de ijesztő volt, ez kétségtelen. Ráadásul egy hipohondera alkat vagyok, viszont a hipohondria szerintem preventív, tehát ilyen értelemben szeretek orvosokhoz járni, meg időben jó kézben lenni, és hát persze, hogy ijesztő volt. Tehát a saját magam piedesztája, itt van egy talapzat kapásból, tehát annak a az remegett meg ebben a dologban, mert azért ott 45-46 éves koromig, akkor már éreztem 5-6 éve, hogy nem úgy megy minden fizikálisan, ahogy ment, de még akkor is bivaj erőben voltam, és hát ezt így a környezetem is szerette, tehát úgy értem ezt a bivajt, hogy vittem a hátamon állandóan az egészet, a mindent, a elejétől a végig, és nem tudom, hogy dózsa, mentem előre, és ez nekem tetszett is, ez a szerep, és akkor hirtelen ott, amivel így szembesülni kellett, hogy ez véges, ez a történet.
De mi történik ilyenkor? Leízott az ember, ájulás közeli állapotba kerül, a mentes, aki akar szakadni?
Nem, tehát nem színuszban ver a szíve, és ennek köszönhetően ettől a ritmuszavartól egyre inkább gyengül, tehát egyengül a teljesítménye, és ömlik róla a víz, és még hasonló dolgok vannak, de nem egy látványos tünet. Tehát nem az van, hogy hirtelen összeesel az utcán, és akkor mindenki köréd gyűl, hanem még bírod, még tolod, még csinálod.
Te még akkor is dolgoztál.
Hát persze, hát nem tudtam, hogy mi van. És akkor egyszer már, hogy olyan, és akkor sem azt hittem, hogy a szívem, azt hittem, hogy gyomrommal van valami, mert az oda sugárzik, és akkor egyszer csak elkezdtek egy ilyen átozzék tartó vizsgálatot csinálni, és azt mondja, hogy állj, hogy itt mi a helyzet, és nyilvánvalóan annak a sok évtizedes tekintet nélkül a veszteségekre hozzáállás, a mindenáron színháznak meglett ez az ára, és akkor az úgy jókor jött szerintem, életkorilag is jókor jött, meg mindenféle tekintetben jókor jött, tehát most így utólag visszatekintve azt mondom, hogy hála Istennek, ráadásul azért, mert azért én már többet járok temetésre, mint keresztelőre, hogy mondani szokás, és az én korosztályomban már van sok olyan veszteség, ami pont annak volt köszönhető, mert valaki nem szánta rá az időt, vagy nem. Tehát én örülök, hogy ez így alakult, hogy egyszer csak így belépett egy új elem, hogy az egészség mennyire fontos.
Meg a végességgel is találkozik az ember, nem?
Hát persze, és hogy nekem ebben örök problémám volt, mint mindannyiunknak, tehát életünk legnagyobb kihívása a halálunk, és azt megtanulni, hogy mégis értelmet ennek az egésznek az elmúlása ad, hát ez egy marha egyszerű filozófiai tétel, de hát tedd magad éve. És szóval volt idő, amíg ebben foglalkoznom kellett, és akkor elmentem egy pszichiáterhez, akivel a mai napig dolgozom heti rendszerességgel, aki egész egyszerűen rátett egy olyan útra, meg egy olyan sínre, hogy attól rettegek, hogy egyszer gyógyultnak nyilvánít, és akkor már soha többet nem kell hozzámenni. Ez nem fordul, mert nagyon, hát remélem, hogy ő is így gondolja, hogy nagyon jó barátságba kerültünk, és egy nagyon, nagyon klassz élmény, ez nekem minden héten egyszer egy mencsvár, egy csodálatos 60 perc, amit vele töltetek.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Novák Péterrel. Benned mi változott ennek köszönhetően? Akár a pszichiáternek, akár a végesség által, hogy ez meglegyintett téged, miképp szervezette máshogy az életed, mint annak előtte?
Úgyhogy eltűnt belőle a tekintet nélkül a veszteségekre című mondat, amit már kétszer is használtunk ebbe a beszélgetésbe. Tehát nincs ilyen. Tehát, hogy veszteség van, és a veszteséget minimalizálni kell, és tudomásul venni, hogy csodálatos a közönség, fantasztikus az előadás, de azért ez a mi életünk is egyben. Tehát az a 6 hét, amit most a Kolozsvári Magyar Opera társulatával eltöltöttem, az ezzel a beszélgetéssel kezdődött, hogy azt mondtam, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy elkészüljön a produkció, de ne felejtsétek el, hogy ez az életünk. Tehát mi reggel mit kezdünk. Ez egyébként az egész mondat onnan jön, hogy még a Veszprémi Színház voltam fiatal kezdő, és egyszer egy kollégának a nagymamája odajött, és mondta, hogy hát ez csodálatos volt az előadás, de elárulni, hogy maguk mit csinálnak egész nap a színházba? Mert hogy ő is hétre jött, mi is 7-kor voltunk, itt 10-kor volt vége az előadás.
Mi a túró történt veletek egész nap?
Hát miért kell ez egész nap így lenni, és ez nekem az akkor ott 20 évesen nagyon szöget ütött a fejembe, egy nagyon jót kacagtam rajta, meg sírdogáltam is egy kicsit, és ez egy alap tétele, tehát nem hiszek ebben a mindenáron művészkedésben. Imádom a tapsot, imádom a sikert, örülök, hogy a kolozsvári közönség az előadás végén föláll, de azért valójában az nagyon fontos, hogy 6 hét alatt a sok emberrel mi történt. Emberi vonatkozásokban milyen barátságok szövődtek, milyen konfliktusok voltak, azokat hogyan tudtuk kezelni.
Lehet, hogy erről nem akarsz beszélni, de erre nézve nekem van egy megoldó képletem veled kapcsolatban, hogy ilyet akkor mond már egy ember, amikor megsínlette például a magánélete.
Ja, persze, persze. Hát,
amikor van egy nagyon komoly veszteség, hát például meg, a házasság.
Hát a házasságom is ilyen értelemben, meg az előbb említett, tehát most te hoztad szóba az infarktusom az történetet, hogy hát nyilván, amikor bár nagyon távol voltam tőle, de nekem ott úgy tűnt, hogy a halál torkában állok, hát nyilván ezek a dolgok egyszer csak ding-ding-ding elkezdenek így kitisztulni, az más kérdés, hogy az eszköztárad megvan-e hozzá, hogy hozzá tudod-e idomítani azt a látványos, jellemzően tűzijáték rakétákból álló kis raktárat, ami te vagy, az vissza tud-e csendesedni apró, szépséges kis hógömbökké, próbálom tűzijáték ellentétet megtalálni, tehát hogy le tud-e ez így csendesedni, és a hatásfok és az eredmény tekintetében ugyanazt tudod-e létrehozni egy másik szemszögből, ad abszurdum, kicsit nagyképpen fogalmazom, mondjuk egy magasabb rendű, vagy értékrendű, vagy rezgésszámú helyzetben. De jót mondasz ezzel, hát nyilván a egyébként ez a szív probléma is a házasságom szétesés és a családom szétesése kapcsán jelentkezett, tehát egy időben vagyunk, tehát ott volt egy nagyon szerencsétlen konstelláció a 2010-es évek közepén, és ott annak minden egyes elemét behúztam. És az életem végig veszekelni akarok emiatt, hogy ott abban én mennyi hibát követtem el.
Csak hogy jól
értsem. Ebben is érvényes, hogy mindenhez két ember kell, és ezt elég jól megbeszéltük a gyerekeim édesanyjával.
De hogy ott a munka volt a mindenek felett álló dolog, ha jól olvasok a sorok közt?
Ebben nincs titok, vagy nem tudom, szerintem annyira tipikus, hát rosszul raktuk fel az életünket. Tehát ő volt a belvilág, én voltam a külvilág, és ahelyett, hogy a közös halmazokon gondolkodtunk volna, ez a két buborék, ez elkezdett egyre inkább eltávolodni egymástól, és ebben én rendkívül ügyetlen voltam, ő rendkívül fiatal, és még sorolhatnám a problémákat. Tehát, hogy ez így volt, de azért olyan, megint csak a visszatérek ezt, hogy nem vagyok egy ilyen nosztalgikus alkat, tehát azért nem, azon nem szoktam törni a fejemet, hogy mi lett volna, ha, hogy mit kellett volna másképpen, az bennem van, és néha fölhorgad az, hogy ezt megbeszéljük, hogy rosszul alakítottuk az életünket, és hogy szépen is csinálhattuk volna, de amit most csinálunk, az pont szép, és a két gyerekünkkel pont jól alakulnak a helyzeteink, meg a viszonyaink, tehát ilyen szempontból most erre mit mondjak.
De ilyen értelemben ebből például tanultál, hogy a gyerekekkel való intenzív jelenlét, eltöltött idő, a sokkal sűrűbb, sokkal több legyen, akár még kárára például a művészi tevékenységnek.
Hát ezt hoztam ebből a dologból. Tehát fura mód, a gyerekeimmel azt mondom, hogy a kapcsolat, mert az mindig nagyon erős és jó volt, de az apai szerepkör és a felelősségvállalás az a válásom után érett meg. Tehát pusztán attól a ténytől, hogy meleg ételnek, tiszta ruhának, és tízórainak, és tanulásnak mindig lennie kell, függetlenül attól, hogy rohadt nagy kortárs művész vagyok, és járok a házba, és gondolkodom, hogy majd hogy lesz a Jézus Krisztus szupersztár megcsinálva, és nem tudom micsoda, és ez lehet, hogy reggel 5-ig tart, de 5:30-kor csörögni fog a telefon, és 6:30-kor föl kell őket keltsem, és miután az agglomerációban élünk, 7:00-kor be kell ülni az autó, és menni kell, függetlenül attól, hogy apuci 1/2 órát aludt. Tehát ez elképesztő módon rendbe rakott körülöttem nagyon-nagyon sok mindent, és ez büszkeséggel is tölt el.
Te az a fajta fiú voltál, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, ha valakinek ezt a képet, vagy ezt a mozit így levetíti, hogy te egy óra alvás után ilyen rendszeresített módon, és menetrendszerűen tudod mindezt menedzselni, akkor azt nem hiszed el?
De elhiszem, de nem azért, mert látom a jövőt, ahogy mondtam az előbb, hanem azért, mert, és ez egy kicsit visszakanyarodik ahhoz a kérdéshez, hogy volt-e félelem abban, hogy én elveszek, szóval azért én egy nagyon-nagyon rendszerben gondolkodom mindig, és gondolkodtam is világéletemben. Lehet, hogy ez a rendszer a káoszra épült, de rendszer volt benne, tehát az, hogy bizonyos dolgokat meg akarok csinálni, nem az, hogy meg kellene, meg akarom őket csinálni, ezt én tudtam, és hogy ehhez valamilyen rendszerben lenni kell, az világos volt. Lehet, hogy ez a rendszer teljesen leválta a valóságról adott esetben, vagy nagyon öntörvényű volt, amit szeretsz velem kapcsolatban megállapítani, és végül is tulajdonképpen elfogadom, mert így is van, vagy nagyon sajátos volt, ez így van, de az, hogy valamilyen rendszernek lennie kell, tehát majd, hogy nem órarendszerűen föl kell állítani bizonyos életszakaszokat, mert máshogy nem fog működni, azért az úgy benne volt, tehát a határidők szentsége, az összes többi ilyen, persze az ember próbálja a rendelkezésre, volt egy barátom azt, hogy én olyan vagyok, mint a gáz, hogy, hogy kitöltöm a rendelkezésemre álló teret, és néha kicsit többet is. És ebben van valami, tehát nincs bajom a szabályokkal, szeretem én kialakítani őket, de aztán tartom is magam hozzájuk. Én szeretek mindent megbeszélni a gyerekeimmel, akikkel már egyre inkább lehet, mert az egyik 17, a másik 14 éves, tehát az
már
nagyfiúk, de az viccesen nem volt, amikor a válásunk után így gondolkodtam, hogy eladom a családi házat, ahol éltünk, és akkor elém állt a 10 éves fiam, és nem adhatod el a házat, de miért, palikám? Mert itt telt el az egész életem. És akkor egy 10 éves gyerek ezt így ezt a mondatot, akkor elmozsa az két könycsepet, és a mai napig ott vagyunk, mert még nem hárman határoztunk erről a dologról, hanem csak én határoztam erről, és egyszerűen nem fair szerintem feléjük, mert az ő nyelvükön és az ő értékrendjükhöz igazodva, de azért partnerként tekintek rájuk minden esetben.
Hallom, hogy azt hiszem a zongora kapcsán megkérdezted az egyiket, hogy miért nem szeretne zongorázni, és azt mondta, hogy azért, mert nem vagyok boldog.
Igen, ez egy nehéz helyzet volt, mert nagyon tehetséges volt benne. A Misi, a nagyobbik fiam, nagyon, nagyon ügyes volt, de 5 év után azt mondta, hogy abba hagyja, és akkor így éreztem, hogy ott elájulok mindjárt, és mondtam, de mondj egy mondatot, hogy azért, apa, mert nem vagyok boldog. És ez egy olyan varázsmondat volt, hogy így lecsuktuk a zongora tetejét. Aztán utána rendszeresen persze hozzáült, ahogy ez lenni szokott, de hogy ebben a... abban a zeneoktatási, nem tudom miben, értékrendben, vagy világban, vagy mit kell ilyenkor mondani, tehát nem tudom, ami azért mégiscsak egy nonsens számomra is, ott egyszerűen nem, tehát egy élsportolói irányzat volt, nem egy szabad és nem tudom milyen művész szemlélet.
Múltkor valaki kiírta a Facebookra, tudom, te nem vagy fönn, de nekem nagyon megmaradt, azt hiszem a szaunába hallotta ezt a mondatot, hogy nincs annál szomorúbb dolog, mint hogyha valaki azt unja, amiben nagyon tehetséges.
Hát igen.
És ilyenkor az atyai szív az mit mond, hogy a 700-át neki?
Ja, nem. Ezt elengedtem abban a pillanatban. Nem, hát az tehát nekem az volt a fontos, hogy ő boldog legyen. És hát miután nekem aztán mennyi boldogságot okozott a zenével való foglalkozás, hát ezt el sem tudtam volna képzelni, hogy valaki szomorú zenész, ahogy ezt mondani szokták szegény árokban ülő pályatársainkra. Tehát, hogy nem volt semmilyen dolog. Tehát mentünk, léptünk tovább. De még az jutott erről eszembe, hogy az atyai szív, hogy meg a lelkiismeret, ilyen nagy szavakat használtunk, hogy például az én lelkiismeretem abban a szempontból tiszta, hogy tulajdonképpen a lehetőségek ott vannak előttük. Tehát látják, hogy az apjuknak a rengeteg könyv mennyi örömöt okoz, látják, hogy a sok hangszer körülvesz minket, látják, hogy eljönnek Kolozsvára, megleptek, ez csodálatos volt a premierre, egyszer csak ott álltak 6 hét
nem
után.
Nem tudtál róla?
Nem tudtam, hogy nővérem meg a húgom elhozta őket, ott álltak az ajtóban. Ez kész, teljesen összeomlottam, megrendítően szép volt, de hogy látják, hogy mi ez az egész, de tessék választani, és ha ez nem az, hanem programozó matematikus lesz valamelyik, amely veszély a jelenlegi gimnáziumi eredmények alapján szerintem nem veszélyezte, de például a nagyobbik az történelemmel foglalkozik, hogyha neki ez lesz az élet, akkor csinálja.
Tehát, vagy a traktoros, akkor sem.
Vagy a traktoros, ahogy a nagymamám mondta, tehát nem ez a lényeg, hanem mit tud csinálni egy szülő, van miből válogatni. Tehát az, hogy az élet, hogy legyen keretes a szerkezetünk, élményekben gazdag, tehát az biztos, hogy azt el akarom nekik mondani, amire nekem 50 évesen kell rájönni, hogy már pedig minden tud élmény lenni, és hogy törekedni kell arra, hogy minden pillanatban ott legyen a varázslat. Az biztos, hogy addig nem nyugszom, hogy ezt föl nem fogják.
Hát remélem a nézők és a hallgatók is felfogták ezt. Tudod, mikor beszélgettünk utoljára? 12 éve az jutott eszembe, hogy gyakrabban kellene beszélgetni.
54, 64, jó, 66 éves korom lesz a következő beszélgetés. Bármikor szívesen. Sajnálom, hogy vége, ez nagyon izgalmas ez az egész, meg örülök, hogy ennyien szeretik.
Folytassuk, köszönöm szépen.
Legyen így.
Ez volt a mai Szavakon túl Novák Péterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!